István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány támogatásával ebben a fűtési szezonban is csak nem 200 ezer ember kapott ingyenes tüzelőanyagot a kis településeken, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára. Dukai Miklós, Konz Zsófiával a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával közösen jelentkezett be a borsodi Taktaharkányból, ahol ingyenes tüzelőanyagot osztottak a rászorulóknak. Felidézte, a kormány 2011-ben indította a szociális tüzelőanyag támogatási programot. Elmondta, hogy az országban 2358 település nyert el támogatást, ebből 160 kapott barna kőszín vásárlására lehetőséget. Borsodabói Zemplén vármegyében 306 település kapott támogatást, ezek között 32 olyan település van, amely barna kőszenet fog osztani a rászorulóknak, fogalmazott. A program indulása óta több mint 56 milliárd forint értékben támogattuk, így a rászorulókat, emelte ki. Dukai Miklós jelezte, hogy a programot 2026-ban is folytatni fogják. Hamarosan megjelenik az idei pályázati kiírás. Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézmény hálózatának összes központja felkészült a rászorulók befogadására, tudatta a szervezet. A rendkívül hideg, havazással kísért időjárás miatt országos vöröskód lépett életbe, amelynek célja az életveszélyes körülmények között élők, különösen a hajléktalanok fokozott védelme. Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézmény hálózatának nem csak a hajléktalanokat segítő, de az összes központja is felkészült a lehetséges extra feladatokra. Maximális kapacitással működnek, és folyamatosan fogadják az érkezőket a szervezet hajléktalanokat támogató nappali melegedő és éjjeli menedékhely intézményei. Munkatársai fokozott megerősített utcai megkereső szolgálatokkal látogatják az ismert tartózkodási helyeken élő, rendkívüli időjárásnak kitett rászorulókat. Átfogó egészségügyi mintaprogramot indított a Semmelweis Egyetem Gödöllő térségében, az ott élők egészségi állapotának javítása érdekében, jelentették be Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta, tavaly szeptemberben a Semmelweis Egyetem vette át a gödöllői szakrendelő fenntartását, ezzel párhuzamosan pedig jelentős fejlesztések indultak el. Néhány hónap alatt 20%-kal heti 105 órával nőtt a szakorvosi órák száma, 50%-kal nőtt a laborellátások száma, új eszközök, ultrahangberendezés, röntgen, fogászati röntgen érkeztek, valamint hamarosan sportorvosi ellátás is indul a környékbeli mintegy 10 000 sportoló részére. Létrehoznak majd a térségben prevenciós intézeteket, több szűrőprogramot, a munkába bevonják az alapellátásban résztvevő háziorvosokat, valamint az egyetem szorosabb együttműködésbe kezd a kistarcsai Flór Ferenc kórházzal, a Veresegyházi Misszió egészségügyi központtal, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel, fogalmazott a miniszter. A magyar migrációs politika bevált, azt fenn kívánjuk tartani, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, az Európai Unió számos kérdésben az európai emberek érdekeivel ellentétes döntéseket hoz, ilyen például a háború, az energiapolitika, vagy éppen a migráció. Ezzel szemben a magyar migrációs politika bevált, és ezt egyre több ország elismeri. Ez biztosítja a nemzeti érdeket, fűzte hozzá. Mint rámutatott, eközben Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban a migráns hátterű személyek aránya már a 30-40%-ot is meghaladja, ottani iskolákban előfordul, hogy egy 20 fős osztályból csak 2 gyermek nem migráns hátterű. Sport. Érdi Mária ezüstérmet szerzett a Hobarti Ausztrál Nyílt Nemzeti Vitorlázó Bajnokságon. Klubjának közösségi oldala szerint a világ és Európa bajnok magyar sportoló a 12 futamból 6-ot megnyert, így lett második a 74 fős mezőnyben. A 27 éves érdi sikerének értékét növeli, hogy technikai hiba miatt az egyik futamot fel kellett adnia az erős szélben megrendezett viadalon. Végül az időjárásról. Nagy részt erősen felhős idő valószínű, legfeljebb átmeneti időszakokra bukkanhat elő a nap. Néhol hószálingozás nem kizárt, majd estétől észak felől ismét havazásra van kilátás. A csúcsértékek mínusz 9 és plusz 1 fok között alakulnak, ha a nyugati észak-nyugati hatásszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, még kelet-észak-kelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban dr. Pető Vári Ákos irodalomtörténész tanulmányát mutatjuk be, aki Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel tartott értekezést a kassai Kazinci napokon. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Szeretettel köszöntöm Petővári Ákost, irodalomtörténészt. Mai műsorunkban a tavaly elhangzott Kazinci napokon bemutatott tanulmányáról fogunk beszélgetni, és arra kérem, hogy Petővári Ákos ismertesse is ezt a tanulmányt, amelynek a Márai Sándor által elmondott idézet részleteit majd én fogom elolvasni.
Tavaly november 8-án előadást tartottam Kassán az 56. Kazinci napokon Márai Sándor művének befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel. Most először az író szülővárosának 20. századi eseményeiről beszélek. Az anyai nagyszüleim az író kortársai voltak Kassán. A nagyapám Petró Nándor a Hosszú utcán lakott, ez a belváros széle, az ipariskolában tanult. Katonaként a nagy háború utolsó napjaig írta a naplóját Dél-Tirolban. Nagymamám Lukács Irén a főutcán lakott, a szeme előtt játszottak le a viharos történelmi események. 1918. december végén a csehszlovák hadsereg elfoglalta a várost. Azonban a következő év június 6-án a magyar vörös hadsereg Miskolc felől bevonult Kassára. Kumbéra a szépen kiöltözött lakosok előtt ezt kiabálta az elkérő pár nap múlva. Nem adjuk Kassát. Egy hónapon belül mégis feladta. Nagymamám ezt soha nem bocsátotta meg neki, gyakran emlegette nekem. Például mi a Kumbéra utcán laktunk a családommal, Pérházban, és nagyanyám ezt soha nem így mondta, mindig azt mondta, hogy Soltész Nagy Kálmán utca. És hát kinek lett igaza? Az író naplójából tudjuk, hogy az őszi rózsás forradalom idején már a fővárosban élt, egyetemre járt. A tanácsköztársaság idején is újságcikkeket írt. 1938. novemberében a Pesti Hírlap tudósítójaként izgatottan sietett a miskolci dandárral a visszacsatolt Kassára. 11-én meghatottan ezt telefonálta.
Istenem, mennyit írtam Kassáról, regényeket írtam róla, magyar és külföldi cikkek százaiban idéztem nevét, szépségeit, magyarságát, s most, mikor ez a sok szépség és engesztelhetetlen magyarság megint valóság, nyugtalanul észlelem, milyen nehéz írni mindenről.
Nagyapa pedig boldogan utazott Miskolcról szülővárosába, és a Domról képeslapot küldött nagymamának. De 1945 után nem volt szabad a visszacsatolásról beszélni Csehszlovákiában. Márai Sándor mindig bátran felemelte szavát a diktatúrák ellen. Ellenezte a kommunista világnézetet, és a hagyományos polgári eszményt képviselte műveiben. Legfontosabb feladatának a magyar nyelv szolgálatát tekintette hazánkban és az idegen környezetben is. Mindig magyarul írta műveit, pedig több nyelven beszélt hibátlanul. A Föld-Föld emlékezéseket emigrációja alatt először Torontóban adták ki 1972-ben. A második világháború után Párizsba utazott. A kedvelt kávéházában vette egy esti búvárlapot, és érdeklődésre kezdte olvasni. Aznap, 1947. február 10-én, délelőtt a francia külügyminisztérium termében aláírták a békeszerződést. Így reagált rá.
Mint hogy engem a magyar békeszerződés érdekelt, azt olvastam elsőnek, betűzve. Beneség kispolgári, nacionalista demokráciának álcázott sovén propagandája megint győzedelmeskedett. Diktátumok, mint 25 év előtt. Visszaállították az 1938 előtti országhatárokat. Szülővárosom, a szépséges és nemes Kassa megint a csehek kezére jutott. A felvidék színmagyar lakosságát megkérdezése nélkül, akarata ellenére kiszolgáltatták a cseh és szlovák mini-imperializmusnak.
A többhetes bolyongás után döntenie kellett a jövőjével kapcsolatban. Még ő csendesen elhatározta magát.
Vissza kell menjek Magyarországra, ahol nem vár senki, ahol nincs szerep, sem hivatás, de van valami, ami számomra az élet egyetlen értelme, a magyar nyelv.
A Lévai Testvérek Irodalmi Intézet részvénytársaság a Sértődöttek című regényét 1947-ben és 1948-ban jelentette meg. 1948-ban az író felkereste az államosított kiadó épületét. Így írja le a műsorsát az emlékezésekben.
Elsőben a raktárba mentem, ahol a raktárvezető zavart készséggel megmutatta könyveim raktárkészletét. Legutolsó regényem, három kötetre tervezett ciklus második kötete a közelmúltban jelent meg, és éppen ezen a napon a hivatalos lap, a Szabad Nép című kommunista sajtóorgánum egyik energikus ítésze életem egész munkásságát kártékony irodalomnak minősítette.
Az író aznap elhatározta, hogy feleségével, Lolával és nevelt fiúkkal, Jánossal elhagyja Magyarországot. Úgy érezte, hogy szellemi szabadság nélkül nem akar tovább ott élni. Mivel augusztus 31-én eltávozott hazánkból, művei nem jelenhettek meg. Sokan úgy tudják, hogy a szocializmus idején a nevét is alig ejtették ki, vagy csak negatív gondolatokat írtak az 1948 után keletkezett műveiről. A cél az elfeledtetés volt. A magyar irodalom története 1945-1975 negyedik könyvében, a Határon túli magyar irodalom című kötetben így vélekednek róla a 80-as évek elején. A híres és népszerű írónak a felszabadulás után megjelent művei arról vallottak, hogy írójuk képtelen beilleszkedni az alakuló új társadalmi rendbe. Majd a kényszerű emigráció időszakáról ezt olvashatjuk. Naplójegyzetei még mindig széles érdeklődésről tanúskodnak, de élményei megkapnak, sokszor ismétli magát, és visszatetszőek szerepjátszó pózolásai. Szerencsére több szerző is bátran vállalta, hogy igazat ír róla. Most a kevésbé ismert véleményüket mutatom be. A másik fő célom, hogy szóljak arról, hogyan alakult ki szülővárosában Kassán a márai kultusz a rendszerváltás után. A Stószi Fábri Zoltán egész életében figyelemmel kísérte Márai Sándor szép irodalmi munkásságát, és műveiben reagált a gondolataira. Noteszaiban többször is ír róla, aki az európai kultúrát képviselte műveivel. A naplóíró lelki rokonságot érez vele. 1948 tavaszán megszakad a napló kézirata. Már csak néhány sort ír Márai Sándor Sértődöttek című regényéről. A márai attitűd kifejezés az írónak a nácizmus ellen állásfoglalására utal. Sajnos az Üres járat című titkos naplóban leírt gondolatokat az olvasók nem ismerették meg Fábri Zoltán életében. A noteszei barátait legépelték és elrejtették. A megjelentéséről szó sem lehetett a szocializmus idején. Az Üres járat teljes szövegét csak 2001-ben adták ki. Márai Sándor családjával először Olaszországban, a Nápolyhoz tartozó Posillipóban telepedett le, a Vezúvtól nem messze. 1950-ig csak a naplót íratta, és ez nagyon lehangoltá tette. Emigránsként úgy érezte, hogy minden elveszett az életében. Ilyen lelki állapotban írta 1951-ben Halotti beszéd című költeményét. A vallomást elküldte a párizsi látogatás számára. Az anyaországi olvasók legépelt másolatban terjesztették a verset. 1952-től 15 esztendőn át New Yorkban élt feleségével és fogadott fiával. 1954 tavaszán a Sztálin halála után elindult enyhülés egyik megnyilvánulása volt, hogy a Kossuth Rádióban elhangzott Halotti beszéd című verse. Kérése Tamási Áron írt kritikát a költeményről, és a rádióban olvasta fel. Azt akarta elérni, hogy az író hazatérjen. Tamási Áron a vers pessimizmusát bírálta, mert reménykedést kifejező művet várt. Ez a vélemény nagyon bántotta Márai Sándort, aki New Yorkból válaszolt neki levélben. Az Írószövetség vitát rendezett a verssel kapcsolatban. A külföldi írók közül Fábri Zoltán szólt hozzá. Emberek, könyvek, jegyzetek című írásában ez bátorságára val. Az írás a fáklyában jelent meg. Visszaemlékezik az íróra, az induló kisebbségi irodalom tehetséges képviselőjének tartja kortársát. Így vélekedik a versről. Sikoltó és elfúvó jajszó, az elszakadtság elégiája, a honvágy torokszorító könnye, a furdoklás, hullás segítségvárásban kimerült letargiája, az elhagyatottság, az elárvultság, a reménytelenség mesztelenül didergő vágyrealitása. Fábri Zoltán az Európa elrablása című könyvében a német rejtét Hitler megjelenésétől kezdve vizsgálja és riaszt a nácizmus veszélye ellen. A művet 1966-ban jelentette meg a pozsonyi Tatran kiadó. Újra ír Márai Sándorról. Volt egy magyar író, aki ezt a német nihilizmust végzetszerűségében és nyugatfertőző akut voltában idejében és figyelmeztetőn tárta a világ elé. Márai Sándort kell idézni. A sértődöttek második kötetéből több gondolatot emel ki a nyugatot fenyegető veszéllyel kapcsolatban. Márai Sándor szerint a nihil a német betegség, a műveltséget félti tőle. A kassai születésű Rákos Péter, prágai irodalomtudós, hungarológus felköszöntötte lírai őrjárat Márai Sándor 70 éves című tanulmányával a pozsonyi irodalmi szemle hasábjain. A szerző korábban Márai Sándor családjának közelében lakott. Képzeletben újra bejárja a várost, hogy az író a valóságban tette 1940-ben. Erről a szép emlékről ad számot Kassai őrjárat című könyve. A sétája közben felidézte ifjúkor emlékeit. A tanulmány végén a szerző sajnálatát fejezi ki. Milyen szomorú veszteség, hogy egy Márai Sándor negyed századon át távol él hazájától, távol a várostól, mely életének és művészetének gyökere, virága, alfája és omegája. Milyen kár, hogy elment, vagy el kellett mennie, nem csak a tengeren túlra, hanem már előbb, innen is, egy kisebb közösségből, melynek hangadói, egy nehéz félszázad viszontagságai között a vox humanát keresik, a nyelvet, amely Márai is. A szerző meggyőződése, hogy az írónak meg kell adni az őt megillető tiszteletet az évfordulón. A szerkesztőség tagjai úgy ítélték meg, hogy magyarázatot kell fűzni a tanulmányhoz. Akkoriban Duba Gyula író volt a folyóirat főszerkesztője. Bevallják, hogy Márai Sándor emigrációban kifejtett munkásságát alig-alig ismerik. A magyarázat ezzel fejeződik be. Az író 70. születésnapján úgy emlékezünk rá, hogy valamikor a szlovákiai magyar irodalomban tartozott, s hátrahagyott értékei köteleznek bennünket, hogy ne feledjük előtt. Péri Rezső a 70 éves Márai Sándor címmel írt tanulmányt, amely az Új Látóhatár oldalán jelent meg Münchenben. Politikai elfogultság nélkül írhatta művét. Pozsonyban született 1910-ben, író, publicista, magyar-francia filozófia szakos tanár volt. A magyarság jobbfosztása miatt Magyarországra költözött 1946-ba. Az 1956-os forradalomban tevékeny szerepet töltött be, ezért a bukás után Ausztriába, majd Stuttgartba kellett távoznia. Szerinte az író soha nem ismerte a megalkuvást, ezért nem méltányolják hivatalosan Magyarországon. Még várat magára az az idő, amikor a magyar fiatalok megismerhetik a nagyíró alkotásait. Így vélekedik erről. Addig is, Konok Hitemez, a 70. életévét elért író magánya körül ott van a láthatatlan ország, ott vannak olvasói, tisztelői és hívei, a kételkedő Urbánus, a dogmákkal szemben hitetlen, a dogmákból kiábrándult sereg, Ben a kis haza Rácsai mögött, és azon kívül mindenütt szerte a világban, ahol magyarul olvasó és eszmékedő emberek élnek. A szerző kiemeli, hogy Márai Sándor felvidéki, kassai patricius családban nőtt fel. Miért ragaszkodik annyira hazájához? Péri Rezső így látja az okát. A patricius legjellemzőbb alkati vonása a következetes hűség a közösséghez, munkájához, a világhoz, amelyet felépíteni segített. Alig ha tévedünk, amidőn a patricius polgári magatartásból származtatjuk a hazája társadalmi rendszerével meghasonlott író hűségét nyelvéhez, nemzetéhez. A következőkben a Vigília katolikus irodalmi tudományos folyóirat bátorságáról szólok. Édesapám dr. Petővári Béla főorvos minden hónapban megvásárolta a folyóiratot. Az elmúlt időszakban áttekintettem a gyűjteményét, és Márai Sándorról több írást is találtam, amely a rendszerváltás előtt született, és az emigráció időszakával is foglalkozik. A világhálón ez áll. A folyóirat fénykora az 1949-1989-ig terjedő évtizedekre esik. Ebben az időszakban olyan írásokat is megjelentetett, amelyeket más folyóiratok nem adhattak közre a betiltás veszélye nélkül. 1983. januárjában részleteket jelentettek meg a naplóból. Így az olvasók ismeretet szerezhettek életéről. 1967-ben feleségével visszatért Olaszországba, és Salernóban telepedtek le. Az író 1970-ben megbetegedett, és kórházba került. A körülményeket így írja le.
Délelőtt a kávézóban újságolvasás közben eszméletvesztés. Mentőautóval a közkórházba visznek, a közös teremben kapok ágyat. A 25 ágyas teremben 28 napon át fekszem.
Többször kap vérátömlesztést, a kezelés költségeit neki kell állnia. 1980-ban visszatértek az USA-ba, és a kaliforniai San Diego-ban telepedtek le. A település a Csendes-óceán partján fekszik, az USA 8. legnagyobb városa. Egy év múlva Magyarországon tárgyalások kezdődtek az író műveinek kiadásáról. Márai Sándor San Diego-ban lakott élete végéig, 1989. februárjáig. A Vigília főszerkesztője Lukács László piarista szerzetes, teológus, irodalomtörténész, magyar-angol szakos tanár volt. 1984-től egészen 2019-ig. A folyóiratban megjelent írások közül jelentős Baránszky Jobb László, a Márai probléma című eszéje. 1986. 11. szám. A szerző magyar történelem szakot végzett, esztéta, irodalomtörténész, egyetemi tanár volt. Különös az eszé hangütése. Márai helye mindig problematikus volt a magyar irodalom szellemi életébe, hogy látom magam előtt a cenzornak a tekintetét, amikor olvassa ezt a mondatot. Hát persze, hát mindig is probléma volt vele, hát akkor ez nyilván mehet nyugodtan ez a tanulmány megjelenhet. A szerző a 20. századi hontalan életét mutatja be. Szerinte az író soha nem szűnő vágyat érez az utazással kapcsolatban. Az esszé újdonsága, hogy elemzi az emigrációban született műveket is, amelyekhez Magyarországon akkor nem lehetett hozzájutni. Közülük az első, a Béke Itakában, 1952-ben adták ki Londonban. Így elemzi a regény stílusát. A zárt szerkezet felbomlott, de ugyanakkor a narratívává váló külső eseményeket közlő előadásmóddal, a kifelé forduló figyelemmel, vagy mert már odakint csak ugyan nyelvében él a nemzet, a nyelv érzékletesebb élet, a szókincs meggazdagodott, a mondatok folyása élő nyelvi karakterűvé vált, a régi artisztikus szerkezet viszont teljesen megszűnt, felbomlott. Az eszé szerzője úgy látja, hogy ez lejellemző a többi új műre is. A San Gennaro vére az emigráns létről szóló önvallomás. Baránszky Jobb László szerint a napi élményeket bemutató napló pedig hagyományos emigráns műfaj Mikes Kelemen óta. 1988. májusában szegedi Maszák Mihály irodalomtörténész, egyetemi tanár, Önéletrajz és regény Márai életművében című őszinte tanulmánya jelent meg. Nagyon elgondolkoztató, hogyan látja az író emigráns létének okát. Mivel számára az egykori felső Magyarország jelentette a hazát és Kassa a várost, elvesztésükkel már eleve helyváltoztatásra, az otthon feladására kényszerült, s ettől kezdve idegenként nézett szét a világba. A szerző a vívódásokat kifejező napló müncheni és washingtoni kiadásából többször idéz. Márai Sándornak a magyar nyelvhez fűződő érzelmi viszonyáról fejti ki gondolatét. Érdemes tanulmány összegzését idézni. Legjobb művészi teljesítményei a magyar prózaírás élvonalába emelik kínzó önellentmondásokat kegyetlenül megfogalmazó önéletrajzi műveinek sora, a magyar prózaírás élvonalába emelik, és rendkívül következetes értékrendet képviselő életműve, mint egész, pedig olyan örökséget jelent, melynek alapos mérlegelése nélkül alig ha lehet fenntartani a magyar irodalom, sőt, művelődés folytonosságát.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben dr. Petővári Ákos irodalomtörténész tanulmányát mutattuk be, aki Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel tartott értekezést a kassai Kazinci napokon. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az ige hirdetés. Leó pápa fogadta a Szent Székhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. Az egység nagy lelkű keresésében. Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Leó pápa felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az igehirdetés. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztórium első ülésének végén, szerdán, megköszönte a bíborosoknak, hogy összegyűltek a világ minden részéről, hogy együtt gondolkodjanak, és mérlegre tegyék, az Úr elé vigyék azt, amivel ma az egyházat és a világot szolgálhatják. Szinodalitás és igehirdetés. Ez a két aspektus merült fel erőteljesen, ami a küldetést meghatározza. Pár percben szabadon beszélve fordult a Szent Atya mintegy 170 bíboroshoz. Idézte az elsőként felszólaló titkár szavait, aki rámutatott: az út legalább annyira fontos volt, mint az asztalnál végzett munka. A pápa köszönetet mondott nekik, amiért eljöttek, hiszen nagyon fontos valamennyiük részvétele. Az egyház bíborosi testületének tagjai tanúságot tettek elkötelezettségükkel, azzal, hogy vállalták az utazás fáradalmát, sokan egészen messziről, azért, hogy együtt keressék, mit szán a Szentlélek az egyháznak ma és holnap. Még ha rövid időre találkoztak is, de nagyon fontos volt a pápa számára is, mivel szüksége van rá, hogy érezze, számíthat a bíborosokra, akik őt meghívták erre a küldetésre. Fontos tehát, hogy együtt dolgozzanak, együtt végezzenek megkülönböztetést, és keressék azt, amit a lélek kér tőlük. Leó pápa ezután vízkereszt napján mondott szent beszédéből idézett: kérdezzük meg magunktól, van-e élet az egyházunkban? Én természetesen meg vagyok róla győződve, hogy igen, tette hozzá. Ezekben a hónapokban, ha előtte nem is lett volna, nagyon sok szép élményben volt részem az egyház életében. De a kérdés továbbra is ott van. Van-e élet az egyházunkban? Van-e hely annak, ami születik? Szeretünk-e és hirdetünk-e egy olyan Istent, aki új útra indít minket? Nem zárkózhatunk be, mondván, már mindent megcsináltunk, kész, tegyetek úgy, ahogy eddig mindig tettünk. Tényleg létezik egy út, és az elmúlt napok munkájával együtt haladtunk rajta, mondta a Szent Atya, majd visszatért a homíliára. Az evangéliumi történetben Heródes a trónját félti, felzaklatja az, amiről úgy érzi, hogy nincs fölötte hatalma. Megpróbálja kihasználni a bölcsek vágyát és saját előnyére fordítani küldetésüket. Ehhez hazudni is kész, bármire képes. A félelem ugyanis elvakít. Az evangélium öröme azonban felszabadít. Igen, bölcsebbé, bátorrá, figyelmessé és kreatívvá is tesz minket, a már bejárt utakon kívül más utakat javasol. Leó pápa így folytatta felszólalását. Ez a találkozás jól kifejezi azt, amiben valóban megélhetjük az egyház újdonságának tapasztalatát. A Szentlélek él és jelen van közöttünk. Milyen jó együtt lennünk a bárkában. Ezt a képet használta a Radcliffe bíboros délutáni elmélkedésében arra, hogy együtt vagyunk. Lehet, hogy van, ami félelemmel tölt el, vagy kétséget ébreszt bennünk. Hová tartunk? Mi lesz velünk? De ha bizalmunkat az Úrba helyezzük, sokat tehetünk. A Szent Atya köszönetet mondott a bíborosok döntéseiért, melyek elég világosan, nagy többségben megmutatkoztak az egyes asztaloknál. Nagyon fontos, hogy nem lehet külön választani a témákat egymástól. Sok mindent együtt tudunk majd megnézni. Ami biztos, hogy missziós egyház akarunk lenni, mely nem csak önmagára figyel, hanem tovább, másokra. Az egyház nem a bíborosokért, nem a püspökökért, se nem a papságért létezik. Az egyház azért létezik, hogy hirdesse az evangéliumot. Ezért van tehát ez a két téma, szinódus és szinodalitás, vagyis hogyan legyünk missziós egyház a mai világban, és evangélii gaudium, hirdessük az evangéliumot Krisztussal a középpontban. Ez a mi küldetésünk, jelentette ki felszólalásában 14. Leó pápa.
Leó pápa fogadta a Szent Székhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. A pápa és a Szent Székhez akkreditált nagykövetek éves találkozója a Vatikán diplomáciai naptárának egyik legjelentősebb pillanata. Gyakran a világ állapotáról szóló beszédként emlegetik a pápák e megnyilatkozásait, amelyek a nemzetközi élet erkölcsi olvasatát adják. Nem az érdekekhez, hanem a lelkiismerethez szóló felhívás, amelyek az új év kezdetén a felelősségvállalásra, az önmérsékletre és a megújulásra buzdítanak.
It is a new experience for me since it was only several months ago that I was called to shepherd Christ's flock.
14. Leó pápa ezt az alkalmat új élménynek nevezte, mert csak néhány hónappal ezelőtt kapott meghívást arra, hogy terelje Krisztus nyáját. A beszéd egyben azt az erkölcsi horizontot is megfogalmazta, amelyen belül a Szent Szék a diplomáciát értelmezi. A találkozás türelmes munkája, a sebezhetőek védelme és az igazságban gyökerező béke iránti elkötelezettség. 14. Leó pápa pinteken délelőtt fogadta a Szent Székhez akkreditált diplomáciai testület tagjait. Sajnálatát fejezte ki, hogy meggyengült a II. Világháború után lefektetett alapelv, amely szerint a nemzetek megfogadták, hogy nem használnak erőszakot mások határainak megsértésére. Ezt az elvet teljesen aláásták, állapította meg, figyelmeztetve, hogy a békét egyre inkább fegyverekkel keresik, feltételként a saját uralom érvényesítéséhez. Ez a mentalitás súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot, amely minden békés polgári együttélés alapja. A pápa többször is Szent Ágostonhoz fordult álláspontja alátámasztására, különösen a De Civitate Dei, az Isten városa című írásához, amelyben Ágoston a büszkeségről, a hatalomról és a biztonság illúziójáról elmélkedik. Még azok is, akik hadat viselnek, végső soron békére vágynak, de nem a békére, mint közös jóra, hanem a békére, amit birtokolnak. Ágostonra utalva Leó pápa megállapította.
They do not therefore wish to have no peace, but only the peace that they desire.
Ezért nem azt akarják, hogy ne legyen béke, hanem hogy olyan béke legyen, amilyet ők akarnak. Pontosan ez a torzulás vezette az emberiséget katasztrófához a 20. században. Megjegyezte a pápa, hogy ebből a tragédiából született meg az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyet 80 évvel ezelőtt alapítottak a többoldalú együttműködés központjaként, a béke megőrzése, az alapvető emberi jogok védelme és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. A jog alapelveiről 14. Leó pápa áttért a háború konkrét költségeire, különösen akkor, amikor a civilek válnak célponttá, és amikor az alapvető infrastruktúra pusztul el. Szeretném kiváltképpen felhívni a figyelmet a nemzetközi humanitárius jog fontosságára, mondta a pápa a diplomatákhoz intézett beszédében. Ennek a betartása nem függhet pusztán a körülményektől és a katonai vagy stratégiai érdekektől. A humanitárius jog inkább az államok által tett kötelezettségvállalás, és mindig elsőbséget kell élveznie a hadviselő felek ambícióival szemben. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a kórházak, az energiainfrastruktúra, az otthonok és a mindennapi élethez elengedhetetlen helyek elleni támadások súlyos jogsértésnek minősülnek. Megerősítette, hogy a Szentszék elítéli a civilek bármilyen katonai műveletekbe való bevonását. Az erkölcsi mérce nem az előny, hanem a méltóság. Az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének védelme mindig fontosabb, mint bármely puszta nemzeti érdek. Az egység nagy lelkű keresésében. Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Bíboros úr, éppen csak véget ért a rendkívüli konzisztórium, már is kérdezem, hogy a rövid másfél nap alatt, amit a bíborosok együtt töltöttek a Szent Atyával, milyen hangulat töltött el a részvevőket, és milyen lelkület volt, ami jellemző?
Úgy érzem, hogy egy kicsit a konklávé körüli hangulat folytatódik abban, hogy egy oldott hangulatot tapasztaltam. Tehát feszültségnek nem láttam nyomát, hanem sőt, inkább az egységnek a keresése, nagylelkű keresése volt a jellemző, azt hiszem, hogy mindenkire a résztvevők közül. Most ehhez a Szentatya persze döntő mértékben hozzájárult, hiszen a beszédei is meglehetősen olyanok voltak, hogy mindenki számára meghívó tartalmat közvetített, ami maga az evangélium. Tehát tudatosan törekedett a Krisztus központúságra. Ez a nyitó és záró beszédben, de a prédikációjában is, amit a Szentmisében elmondott, kidomborodott. Na most ez nagyon fontos, mert végül is ezért vagyunk együtt. Egyébként a misszió is, vagy az egyház küldetése, az nem egyszerűen egy tartalom továbbadása, hanem egy személyhöz akarja elvezetni azokat az embereket, akiknek erre nagyon nagy szüksége van, már pedig Krisztusra mindenkinek szüksége van. Ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy nagy a megbecsülés, azt éreztük, azt láttuk abból, ahogyan az egész le volt rendezve, az egyházmegyét vezető bíborosok iránt, tehát az a tapasztalat, amit az egyházmegyék lelkipásztori életében szereztünk, az érdekli a Szent Atyát.
Ez miben nyilvánult meg?
Megnyilvánult abban, hogy a beszámolókat hogyan készítették, hogyan ismertették, olvasták, illetőleg csak írásba lehetett beadni. Tehát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy egy rendkívül figyelmes és valóban az egyház tényleges életére nagyon nyitott magatartást érezhettünk.
Milyen volt a menete ennek a konzisztóriumnak, mert volt nagy plenáris ülés, illetve volt a kis csoportok?
Tehát nyilván a kis csoportokra való felosztásnak a gyökere az évtizedekkel ezelőtt a püspöki szinódus szervezésére megy vissza. Ugye ott volt olyan, hogy nyelvi csoportok. És akkor azoknak a munkáját valaki összegezte, relátor, és aztán a szinódusi aulában ezeket ismertették, felolvasták az egész plénum előtt. Ennek a módszernek egy kicsit újabb variációja, de lényegében a leképezése az is, ami a konzisztóriumon történt. Tehát először is sokan vagyunk. Tehát jelenleg 240-valahány bíboros van. Persze közülük van, aki nagyon idős, beteg, nem tud eljönni messziről, és a többi. De ezzel együtt is, hát van 170-en legalább, az biztos, hogy a legidősebb bíboros ott volt. Mert Angelo Acerbi bíboros úr vette a fáradtságot, átjött, és mindegyik szesszióban ott volt.
Több mint 100 éves.
Pedig több mint 100 éves. Előtte meglátogattam őt a Szent Márta házba, és hát nagyon kedvesen elbeszélgetett. Azt hiszem, hogy az ő tapasztalatai még ma is egy értéket jelentenek az egyház számára.
Melyek azok a témák, gondolatok, amelyek különösképpen megérintették a bíboros urat, akár a közös megbeszélése során, akár a Szent Atya beszédeiből még?
Maga az a tény, hogy a Szent Atya előre közölt 4 témát. hogy arra kvázi készüljünk föl, vagy arra gondolkodjunk, esetleg írásbeli javaslatok vagy felszólalásokat is megfogalmazhattunk. És aztán kiderült, hogy mindjárt az elején, tehát nem szervezési torlódás volt, ugye az elején, hogy hát arra lesz idő, hogy ebből kettőt beszéljünk meg részletesebben. Ugye? És hát akkor amelyik kettőt a többség a leginkább sürgetőnek érezte, arról volt részletesebben szó, de a többiről is azért hát kaptunk írásbeli anyagot. Szóval azt lehet mondani, hogy mindezek a kérdések. De hát az egyháznak hatodik pálóta, és úgy örültem annak, hogy a, mondjuk így, hogy Latin-Amerikából nagyon jelentős egyházmegyék vezetői is ugyanazt a mondatot idézték emlékezetbe, amit én is szoktam hatodik páltól, hogy az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Ez a lényeg. Tehát, ha egyszer ilyen küldetésünk van, akkor minden egyébnek, a belső szervezetünknek, a munkák rendjének ehhez kell igazodni. Ezt határozza meg. A dolgoknak van egy logikai sorrendje. A küldetést pedig, hát azt Krisztustól kapjuk. Az evangélium az az ő evangéliuma. Evangélii Gaudiumnak, Ferenc pápa dokumentumának az átgondolása. Az egy kiindulási pont. Volt is, lehetett is, érdemes is, hogy az legyen. Van benne egy dolog, amit én magam korszakalkotónak érzek. Na nem, mint hogyha a korszak ettől lenne, hanem mert rádöbbenti az embert, hogy olyan világban élünk, ahol az első meghirdetésnek, tehát az igazi missziós meghívásnak, annak a lényegre kell szorítkoznia. Nem lehet részletesen az egész dogmatikát föltárni a távolállók előtt, mert az úgy nem lesz meghívó, hanem a lényeget, ahogyan már Szent Pál megfogalmazta. Tehát a kerügmának van egy nagyon erőteljes tartalma. Az, hogy föltámad Krisztus, itt van velünk, nem hagyott el minket, és hogy az ő föltámadásának erejéből és érdeméből mi is föltámadunk. Tehát valljuk a holtak föltámadását, vagy a test föltámadását és az örök életet, a mi magunk számára. Így együtt ez az egész. Én ezt az utóbbi részét is, ami a mi föltámadásunkra vonatkozik, ezt nagyon fontosnak tartom, mert ha csak azt mondanánk, hogy ő föltámadt, és ő szeret minket, az is fontos igazság, de akkor hát az életvezetési tanácsadás, vagy az életben való jobb közérzetnek egy segédeszköze volna csupán az evangélium. Kétségtelen, hogy az is, aki az evangéliumot elfogadja, jobban érzi magát az életbe. Na de abban van egy konkrét perspektíva is, hogy azért, mert a földi életünk idején túl is van személyes jövőnk. Méghozzá Isten szeretetében, tehát egy boldog jövőnek a lehetőségét mutatja meg. A lényeg azonban az, hogy mindezt persze, hogy az embereknek a nyelvén, az emberekhöz közel álló módon, az ő helyzetüknek megfelelően kell közvetíteni. Ami persze azt is jelenti, hogy az embereket is meg kell hallgatni, azokat az embereket, akik esetleg éppen nem hívők, hát azoknak van a legnagyobb szükségük az első meghirdetésre, és hát azt körülnézünk magunk körül a világban, akkor sok mindent látunk. Mert ott a különböző kontinensek tapasztalatában a nyomornak, a háborúnak, erőszaknak, a társadalom korrupcióba süllyedésének nagyon sokféle tragikus helyzete van a világban, és hát az emberek ennek a súlya alatt élnek. Na most, aki nem látja az életének az értelmét, aki úgy érzi, hogy az élete az egy merő szenvedés. Nekünk az ő számára is van üzenetünk. Nem nekünk, Krisztusnak van üzenete, csak meg kell hallani az ő problémáját, és arra is választ kell fölkínálni.
Leó pápa jelezte a bíborosok felé, hogy mindenféleképpen számít a bíborosok támogatására, illetve tanácsaira. Azt is kérte, hogy egy-két évre előre gondolják át, főként ezekben a témákban a tanácsaikat. Hogyan valósul ez meg? Hogyan jut vissza a Szentatyához, a bíborosoknak, egyéneknek, a csoportoknak a véleménye?
A Szentatya ott volt, megtisztelte a jelenlétével az egész tanácskozást. Tehát nem véletlenül hívott össze minket, hanem ott volt, az összegzéseket mind meghallgatta, tehát minden asztalhoz egyszerre nem tudott odaülni, de még járkált így néha egyik-másik asztalhoz is. Azonban a lényeg az, hogy az összes összefoglalót meghallgatta, és hozzászólt a végén. Tehát én azt hiszem, hogy ez az első legfontosabb. De írásba is be lehetett adni hozzászólást, tehát ez is egy útja még annak. Azután e-mail kapcsolat. Tehát lehet, megnyitotta a számunkra ezt a lehetőséget, hogy ilyet is küldjünk, hogyha úgy érezzük, hogy közlendőnk van, vagy akár kérdésünk van hozzá.
Bíboros úr, hálásan köszönöm a beszámolót. További jó munkát otthon.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Erdő Péter bíborossal Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Verse.
Arany János, téli vers. Ej, garázda télapó, ki ördög hitt a kelmedet, hogy Szent Márton naptájba hóborítja házi telkemet. Hogy bámul a vén vaksi holt hópelyheken át, mint szitán, pedig milyen jó szeme volt nyáron, szerelmesek után. Mély villogó szemmel lesett minden sóvárgót, csintalant, tudta nélkül alig esett szerelmi légy ott és kaland. De most bezzeg bámulhatám, míg amivel lát, kiapad, mégsem jön ifjú és leány, nagyon szabad künn a szabad. Sőt, a fakó poéta sem motollál a négy végivel, hanem bent ül kedélyesen, stolmardosó dolgot mivel. Ó, természet, halál a tél! Emígy kapaszkodik bele, s te hófehér hó, mint adél fehér hideg hókebele. Pedig jól tudja a kötél, hogy a lány keble nem hideg, csak persze tiltja szép adél körmét annál hevítni meg. De én kemencém oldalán csak fumigálom a telet, megfér kívül szobám falán, ne bántsa ezt a kis helyet. Most fázok, mert van bennem mód, míg el nem ég félölnyi fám. akkor, ha elrontom a szót és fázom. Nem az én hibám.
Arany János Téli vers című költeményét Tóth Levente előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án, elszegényedett hajdú családban, már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanulta, a következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai Gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a Nagyszalontai Gimnázium rektora lett, 1845-ben az Elveszett Alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság vígeposztra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta, Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől a szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, ellását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
A nap imája.
Uram, te nem azt akarod, hogy a politika, a stratégia vagy az emberi tudományok tanítója legyek. Azt akarod, hogy az irgalom és az igazság tanítómestere legyek. Adj nekem tapintatot és elnéző szeretetet az emberek és helyzetek megítélésében. Adj kedvet ahhoz, hogy szívesen imádkozzak azokért, akik valami szenvedést okoztak. És mindenben hadd uralkodjék nagy jóság, határtalan türelem, nem feledve, hogy bármi más érzés összeegyeztethetetlen evangéliumoddal és az evangéliumi tökéletesség szellemével. Azért, hogy a szeretet győzedelmeskedjék mindig és bármi áron, kívánom, hogy ne tartsanak sokra. Hagyni fogom, hogy összezúzzanak, de a hősiességig türelmes és jó akarok maradni.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!